17 perc.
Mindenfele nagy visszhangot, mondhatnám felháborodást, váltott ki, és itt a Civil Rádióban is foglalkoztunk már ezzel. A katonák iskolába vezénylése, egy sajtóanyag érkezett, amiben azt írja a szülői hangközösség, hogy a honvédség erre nem kapott felhatalmazást. Erről a helyzetről, ennek a hátteréről, vagy a lehetséges kimeneteléről beszélgetünk Miklós Györggyel. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Szép jó napot!
Látom itt a petíciójukat, az, hogy augusztus elején átadták ezt a belügyminisztériumnak. Már eleve itt, amikor az előbb egyeztettünk már magunk között itt a stúdióban, abban gondoltunk, hogy hát hirtelen itt két minisztérium is érintett, hiszen bár minden a belügyminisztériumhoz tartozik, minden is, de a honvédelmi minisztérium azt talán nem. Szóval már az is egy nagy szám, hogy a két minisztérium szóba állt ezzel. Kicsit ironikusan persze mondom mindezt.
Igen. Hát személyesen a Honvédelmi Minisztériumban adtuk át az aláírásokat, de megküldtük a belügyminisztériumba is.
Valóban. Hát igen, mert az oktatási rendszer, ezt a hallgatóknak nyilván nem önnek mondom, az a belügyminisztériumhoz tartozik, már ez is egy ilyen abszurd és nagyon zavaros, és egy idegen számára nem érthető mondat, vagy érthetetlen mondat, és a honvédség mindenféle ügye a Honvédelmi Minisztériumnak a dolgához tartozik. Na és egy pár szót mondjon erről, hogy mik a legfontosabb kiáltó csomópontjai ennek a kiáltványnak, vagy ennek a petíciónak?
Hát azt gondoljuk, hogy a katonák nem az iskolába valók, tehát az iskolákban szakképzett elsősorban pedagógusokról van szükség. Ez egy hivatás, amit 4-5 évig tanulnak. Aki katonának megy, az nyilván nem azért megy katonának, hogy gyerekekkel foglalkozzon. Úgyhogy Ez hát nagyon gyakorlatilag egy elképesztő döbbenetes elképzelés, amit nyilvánvalóan az indokolhat csak, hogy az iskolákban hatalmas a munkaerőhiány, amit természetesen nem így kellene megoldani.
Azt szokta erre mondani, bocsánat, most akkor hirtelen gondolkodom, hogy melyik is a belügyminisztériumnak az oktatási részlege. Fantasztikus, hogy mennyire nincsenek fontos szakmai kérdések önálló intézményhez kötve. Most ez nem a világ felfedezése, csak így hirtelen kikívánkozott belőlem. Szóval azt szokták erre mondani, hogy persze nem tanítani mennek, hanem az oktatási tevékenység segítésére, általában technikai munkakörbe, vagy valamilyen kisegítő munkakörbe. De hát persze tudjuk, hogy a most ott dolgozók, akik még nem katonák, azok is néha órákra be kell, hogy menjenek, szóval, hogy drámai mértékű.
Hát igen, sajnos ez a helyzet, hogy akkor, amikor már nincs mit kit beküldeni, akkor hát aki él és mozogott az iskola környékén, az utóbb be fog kerülni. De hát egyébként az elsegítő technikai munkakörben is fontos munkát végeznek, tehát az is az is.
Hát és jó lenne állandó megoldás arra is, mert ez csak egy tűzoltás tud lenni. Reméljük, hogy nem akarnák ezt véglegesen vagy tartósan megoldani. Tehát ahogy a bevezetőben vagy a megszólalásom előtt mondta ön, hogy valójában ott meg ki kellene gazdálkodni ezeknek a foglalkoztatási kötelezettségeknek a...
Igen, hát itt én azt gondolom, hogy kimondhatjuk azt, hogy a kormánynak nem sikerült a pedagógus pályát vonzóvá tenni, mint ahogy más iskolai dolgozóknak is a munkaköre egyáltalán nem vonzó. Tehát a részben ugye a fizetés, ugye a kormány nagyban beharangozta, hogy milyen nagy fizetésemelést adott. Valójában ott tartunk, hogy még ezzel az emeléssel is a pedagógus átlagbér, az a diplomás átlagbéreknek csak 72%-a idén. Jövőre 80%-at ígértek, ami szintén nem túl sok, tehát önmagában ez nem vonzó eléggé, és hát ehhez még hozzájön az, hogy túl van szabályozva a pedagógus munkáját. Tehát valaki azért megy pedagógusnak, mert egy kreatív értelmiségi munkát szeretne.
Hát is szabadságra kellene nevelni a hallgatókat, igen, a tanulókat.
Igen, tehát ez egyáltalán nem...
Gúzsba kötve kell szabadságra nevelni, ez egy kicsit ilyen abszurd.
Igen, tehát valaki megnézi azokat a felvételi ponthatárokat, amik egy pár nappal ezelőtt megjelentek, a pedagógus szakokra gyakorlatilag bárkit felvesznek, olyan a hadsereg a ponthatárok, tehát egyáltalán nem vonzó, és hát nagyon kevés fiatal van. Az egyetemi képzésben a többség az lemorzsolódik, és alig ez a töredékük lesz csak végül.
Tehát ha befejezi, a, akkor se a, erre a pályára megy.
Igen, tehát hogy óriási a baj, tehát az a pedagógus pályában öregedve, az átlag életkor az valahol 53-54 év körül van, amiben ki lehet következtetni, hogy a következő években 5-10 éves távlatban 10 000-ek fognak nyugdíjba menni, fiatalok pedig gyakorlatilag nincsenek. Tehát ez az egésznek a háttere.
Azt látom, hogy, hogy az önök kiáltványát az 5000 aláíró írta, és közben kapcsolódott önökhöz, vagy együttműködtek a hang szervezettel, vagy szülői hang, az már, ez már nem az a hangnak a...
Hát itt ugye szülői hang és az a hang szervezetben együttműködtünk. Igen.
És az, ez a másik vállalkozás, vagy kezdeményezés pedig szöveges véleményt küldött.
Hát a szöveges véleményeket, azokat mi küldtük főleg, tehát igen. A szülői hangtól vannak a szöveges vélemények, ami szintén fontos ahhoz részben ugye erről a katonasági intézkedésről, de részben a pedagógus hiányról is ezeket meg lehet nézni a szülői hang honlapján, rengeteg ilyen visszajelzés van arról, hogy mi a helyzet most. Tehát, hogy igazából ez az egésznek azt gondolom a lényege, a háttere, tehát, hogy ilyeneket lehet olvasni, hogy már most is mondjuk gimnáziumban, hogy Esztergályos tanítja a fizika órát, a rajztanár küldik be matek órát tartani, de olyan is van, hogy mondjuk az iskolatitkárt küldik be az órára, vagy ha mondjuk valaki lebetegszik, akkor már előfordul, hogy senkit nem tudnak beküldeni, tehát a gyerekek felügyelet nélkül maradnak egy-egy órára. Ez is egy-egy gyakrabban előfordul, pedig valójában az iskolának fel kéne készülni arra is, hogy betegség az mindig van. Tehát ez
a helyettesítésnek egy szakmai megoldására.
Igen, tehát hogy ez mutatja, hogy mekkora baj. És addig, amíg erre nem látunk érdemi megoldást, addig nyilvánvaló, hogy ez ilyen abszurd ötletek, hogy katonákat az iskolába küldeni, ezek mert azzal járnak, hogy előbb-utóbb ők be fognak menni a gyerekeket, bármi más is a hivatalos munkaköré megnevezésüket. Egyébként pedig az ilyen segítő munkakörben botrányosan alacsonyak a fizetések, tehát nem...
Még kiúzsorázottabb emberek. Igen, az eltávozott, kiuzsorázott emberek helyett még kiuzsorázottabbak. Azt hadd kérdezem, hogy mert ez izgalmas, hogy a szöveges véleményeket küldtek, gondolom ezek között egy jelentős részletesen indokolt vagy okkal zsigeri indulatot tartalmaz, de voltak olyan megoldások is, amelyek esetleg, hogy mondjam, ötletet vagy lehetséges kiutat, vagy újra gondolását, vagy a változásnak valamilyen hozzájáruló, mert ötletét is mondták?
Hát az általános, hogy egyrészt szülők nem értnek egyet ezzel a katonák, és másrészt hát nyilvánvaló, azt gondolom mindenkinek, hogy meg kell fizetni ezt a hivatást. Tehát ugye összesen ez az ország szintjén nézve a pedagógus bérek azért nem jelentenek olyan nagyon nagy terhet. Csak éppen, hát sajnos a dolog az nem a belügyminisztériumnak a szintjén dől el, hanem a miniszterelnök szintjén, tehát hogy az alapvető probléma az, hogy a közoktatásra az ország messze nem költ eleget, tehát alul van finanszírozva a rendszer, és innentől kezdve tulajdonképpen már nincs is nagy mozgástérre a minisztériumnak.
Az teljesen illuzórikus, többször szónak, úgy látom, többször kell nekifutni, elképzelés, hogy közvetlenül a miniszterelnökkel tudjanak esetleg találkozni. Nem volt ilyen alkalom, amikor esetleg valamilyen módon az érzékenységét vagy a felelősségtudatát
nem állnak. Igazából nem jellemző erre a kormányra az, hogy tárgyalnák. Egyszer voltunk más ügyben a minisztériumban tárgyalni, a miniszterelnökkel azt gondolom, hogy irreális, de nem csak arról van szó, hogy most pont velünk nem tárgyalnak, hanem senki mással sem.
Igen, ezt nem ismeretlen. És, ugye,
ami van, az gyakorlatilag egy áregyeztetés, de nem csak a külső civil csoportokkal nem tárgyalnak, hanem gyakorlatilag a saját belső szakértőikkel sem. Tehát ugye az volt ez a már sok évvel ezelőtt, több mint 10 évvel ezelőtt volt az a elhíresült mondat a miniszterelnöknek, hogy engem nem érdekelnek a számok, Zolikám, utalva Pokorni Zoltánra, aki annak idején még a Fidesz oktatáspolitikusa volt, hát ő a Fidesz gyakorlatilag a saját köréből is száműzte azokat, akik az oktatást szakmai oldalról próbálták.
Most van-e valami helyzet, ami frissen, tehát ezekben az augusztus közepi baromi meleg nyári napokban, de minden esetre hát azért közeleg a tanév, tehát van-e valami kilátás, vagy készülnek-e valamire most ebben az ügyben?
Hát mi folytatjuk ezt az akciót annyiban, hogy tehát ugye egyszer már átadtuk, feltettünk egyébként még 40 kérdést a részleteket, illetően ezt, akit önérzett.
Már ez a hivatalnak, a minisztériumnak tették fel a kérdéseket?
Igen, mindkét minisztériumnak a részleteket, illetően, mert ugye ezt valahogy elfelejtették elmagyarázni az egész, hogy működik, milyen szabályok vonatkoznak a katonákra, hogyan lehet őket számon kérni, stb. Tehát itt erre mire érkeztek is válaszok, persze csak a kérdések töredékére is, az is elég zavaros, de ezeket el lehet olvasni, ezekre válaszoltunk. Egyrésztről, másrészt pedig ezt az akciót folytatjuk, annak erre, hogy már egy átszer átadtuk az állásokat, és a szövés véleményeket is, de hát azt gondoljuk, hogy hát mindenkinek tudnia kéne erről. Tehát továbbra is mindenkinek ajánlom a szülői hangonlapján megtalálta a kiáltvány, mert ugye azt szeretnénk, hogy nagy nyilvánosságot kapjon ez az ügy, mert gyakorlatilag jelenleg az egyedüli mód, ahogy hatni lehet a jelenlegi kormányra, az a nyilvánosság. Tehát, hogyha sokan látják, hogy baj van, és sokan látják emögött a kormányzati felelősséget is, és hogyha ez valahogy kihat a szavazótáborra, akkor lehet remélni, hogy valami előre fog lépni. Mert egyébként pont ezt az ügyet eléggé elhallgatták. Tehát nagyon sokan az országban még nem tudják azt, hogy ez van. És nyilván nem ez egyik napról a másikra lesz ez a rendszer.
Hát nyilván a közbeszéd részévé egy hosszabb folyamat révén válna, és a közbeszéd meg a párbeszéd részévé az azt jelenteni, hogy oda-vissza típusú üzenetek, információk, felvetések lennének, ami időigényes, de hát így válik talán belsővé valamiről a véleményalkotás. Köszönöm szépen, Miklós György volt a vendégünk, és akkor a hallgatóknak, akit a dolog részletei, vagy akár ezek a konkrét dokumentumok érdekelnek, a szülői közösségnek a oldalain, honlapján megtalálja ezeket, ugye? Azt jól gondolom. Köszönjük szépen. Minden jót kívánok.
Minden jót, köszöntés. Doesn't work like this, so I'll try another way.
117 perc.
Két kiállítás is megnyílik hamarosan Esztergomban, az egyik a Rondella galériában, a másik pedig a Kapcsolatok házában. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Mécses Éva Hildát, a kiállítás egyik szervezőjét. Szia, én Dudok Dárd vagyok a Civil Rádióból.
Szia, üdvözlök mindenkit!
Mit érdemes tudni először a Rondella galériában nyíló tárlatról? Mi ez a Rondella galéria, illetve az alkotókörről, amely tehát ezt a kiállítást biztosítja, vagy megnyitja?
A Rondella Galéria a Vármúzeumnak egy része, ezt az Euróhíd Alapítvány üzemelteti. Igazából kapcsolódik hozzá egy alkotókör, a Rondella alkotókör, amit 2018-ban alapítottunk. Több művész van benne, festők és fotósok egyaránt, és ez a titkok kiállítás, ez három fotósnak az alkotásaiból lesz most megrendezve.
Nagyon érdekes ez a cím, hogy titkok. Mi az, amit el lehet erről árulni? Miért érdemes oda látogatni szerinted?
Hát szerettük volna bemutatni, hogy milyen titkaik vannak a középületeknek, lakóházaknak, utcáknak, tereknek, kerteknek, tehát egy ilyen városi titkokat feltáró kiállítás lesz. Úgy gondoltuk, hogy a fotósok kamerája azért több mindent meglát, mint az ember, amikor elmegy egy ilyen hétköznapinak gondolt dolog mellett.
Az alkotókör tagjai aktív közösség tagjai is, ők együtt dolgoznak?
Igen, együtt dolgoztunk ezen két fotós társammal, együtt mentünk fotózni is. Néhány régebbi képet is beleraktunk, de nagy részét az közösen készítettünk, együtt mentünk el fotózni.
Nem hangzott még el, hogy a kiállítás megnyitója augusztus 10-én szombaton lesz 18 órakor festői környezetben a Várban. Egy kicsit mesélnél arról, hogy mi várható a kiállításon?
Hát a kiállítást Kulcsár Edina festőművész fogja megnyitni. Ő egy régi barátunk, ő nem az alkotókör tagja, viszont dolgoztunk vele együtt, illetve Adorján Atti az egyik kiállító. Egy ilyen Képek és gondolatok című programot szervezett Edinával, úgyhogy nagyon várjuk, hogy mit fog mondani a képekről. Hát igazából zenét most nem szerveztünk, de jó lesz a megnyitó szerintem, mert nagyon érdekesek a fotók.
Ha jól tudom, akkor éppen még épül ez a tárlat. Milyen most ott a hangulat?
Igen. Nagyon jó a hangulat. Négyen vagyunk, építjük. Hát körülbelül egy olyan 80 darab fotó lesz kiállítva, ahogy most látom. Még csak elrendeztük, ott tartunk, úgyhogy még a felrakással várunk szerintem holnapig.
És akkor kicsit áttérve a másik kiállításra, amelyet augusztus 11-én nyitnak majd meg 15 órakor a Kapcsolatok házában, erről mit érdemes tudni?
Erről azt érdemes tudni, hogy Benkőné Kovács Márta festőművész lesz a kiállítónk. A 70. születésnapja alkalmából rendezzük meg a kiállítást, ő is régóta kapcsolatban van az Euróhíd Alapítvánnyal, több kiállításon részt vett a Rondella galériában, és most olyan képeiből láthatnak majd az érdeklődők, amelyeket Magyarország tájairól készített.
Ez is rendkívül érdekesen hangzik. Meddig tekinthetőek majd meg ezek a kiállítások?
Szeptember 1-ig mindkettő ingyenes, a Rondellában 11-16 óra között lehet meglátogatni, a Kapcsolatok házában pedig nyitvatartási időben lehet megnézni a képeket.
Esztergom egyébként is önmagában egy nagyon szép díszletszerű város, hogyha még ezt a két programot is betervezi az ember, akkor egészen biztosan tartalmas napot tölthet el a településen. Ti az alapítványnál hogyan tudjátok támogatni a kortárs művészeket? Mi az, amivel foglalkoztok?
Hát mi kiállításokkal főként kiállításokat rendezünk, ez egy megnyilvánulási lehetőség az alkotóknak, és természetesen ez ingyenes számukra, tehát mi adjuk hozzá azt a tudásunkat, tulajdonképpen, amivel ezeket a kiállításokat megszervezzük, rendezzük, illetve az alkotókörünk is van. Van pályázatunk, minden évben, illetve vannak minden évben megrendezett kiállítások, mint az adventi kiállítás, ez egy csoportos rendezvény, sok kiállítónk van olyankor.
Említetted a pályázatot, és láttam nem olyan régen, hogy nem sokára nyílik az Esztergom 1050 összművészeti pályázat. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e olyan információk, amelyeket szívesen megosztanál a hallgatóinkkal.
Igen, a határidőnk a szeptember 30, 24 óra. Ez egy összművészeti pályázat, tehát várunk irodalmi pályázatokat, fotókat, esetleg zenét, festményt, grafikát, bármit be lehet adni. E-mailben kell beküldeni, ezt a Facebook oldalunkon is kitettük, tehát ott lehet még tájékozódni a részletekről, és hát novemberben lesz majd a kiállítás.
Igen, hogyha jól látom, akkor a történelmi város egy olyan szemmel szeretnétek bemutatni, ahogy éppen most a kortárs művészek látják.
Igen, hát már rendeztünk több kiállítást a Bazilikáról, vagy a Mária Valéria hídról, szóval most nem olyan dolgokat várunk, amik ilyen konkrét témákat dolgoznak fel, hanem inkább személyes történeteket, hogy mit éltek meg itt a művészek, mit jelent számukra Esztergom.
Nagyon érdekesen hangzik ez is, mindenkit bíztatok tehát, hogy keressen benneteket, hol lehet megtalálni információkat a kiállításokról, illetve a pályázatról?
Hát a Rondella blogon minden kiállításunk fent van, illetve ez a pályázat is, és a Facebook oldalunk Rondella Galéria oldala, amin minden pontos információt közlünk.
Köszönjük szépen, további jó munkát kívánunk a még a kiállítások berendezéséhez, felállításához, és természetesen köszönjük. Nagyon tartalmas megnyitókat a hétvégére, tehát 10-én a Rondella Galériában, és 11-én pedig a Kapcsolatok Házában nyílik kortárs művészeti kiállítás Esztergomban. Mécses Éva Hilda a kiállítások szervezője volt a vendégünk a vonalban. Köszönjük szépen, szia!
Köszönöm szépen, szia!
Perc.
Cered egy kis Nógrád megyei falucska, nem tudom, hogy hallottak-e már a kedves hallgatók róla. Én voltam néhányszor ott, arra emlékszem, hogy nagyon sokszor kell kanyarodni az autónak, ahogy a hegyen keresztül ment. Minden esetre most egy érdekes eseményre találtunk, Art Picnic Cereddel, a 29. Ceredi Kortárs Nemzetközi Művésztelep eseménye zajlik, vagy lesz augusztus 10-én, és erről beszélgettek a továbbiakban Fürjesi Csabával. Jó napot kívánok, Péteri Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok!
Valamitől egy kicsit néha gerjedtünk, de lehet, hogy most már megszűnt, az előbb volt ilyen csak. Hát egy kicsit mutassa be nekünk ezt a, egyrészt a Ceredről is, ha mondanak két-három mondatot, azt örömmel venném, de hogy erről a folyamatról, ami itt a Kortárs Nemzetközi Művésztelepen zajlott, és akkor az eseményre, az arra fókuszálnánk a legvégén a beszélgetésnek.
Igen, hát tulajdonképpen Cered egy... Nógrád megye északi részén egy pici falu, egy 1000 fős lélekszám körüli.
Egészen a szlovák határ mentén van.
Abszolút, igen. Lényegében sokáig zsákfalu volt, aztán a határnyitás eredményezte, hogy most már itt közúti forgalom is van. És mi ezt a pici érintetlen falut közel 30 évvel ezelőtt megtaláltuk, és azóta itt szerveződik egy nemzetközi kortárs művészeti szimpózium.
Ki a többek már... száma első szeméről beszélt, vagy hogy használt, kik, akik ezt a kezdeményezést kézbe vették, vagy akik kerestek helyet ennek?
Tehát tulajdonképpen 7, illetve hát egy, így mondom, hogy egy szűk baráti társaság határozta el egyszer, hogy mi lenne, hogyha a város távoli zajától egy olyan jelenlétet élnénk meg, olyan tudatosabb jelenlétet a művészet gyakorlására, vagy az elvonulásra, vagy ilyen gondolatok összefűzésére, ami a sajátunk, és amit tudunk óvni, szeretné építeni. Hát ez most azért többes szám, mert időközben már ez egy kvázi, azt mondom, hogy elérkezett egy intézményválásnak a kapujába, amikor a rezidencia programot üzemeltetünk, illetve hoztunk létre grafikai műhelyet, műtermeket, alkotóházakat, színházat, stb. Tehát ez egy 30 év alatt ez egy eléggé széles spektrumot ölel föl, és minden tevékenységnek van egy házigazdája.
A város, amire hivatkozott, az egy régióbeli város talán. Nem tudom, Salgótarján, vagy Balassagyarmat, talán Gyarmat, az távolabb van, de ugye, vagy nem, tehát nem Budapestről van szó?
Nem, hát ami Budapesten, ugye Budapestről kezdtük el keresgélni annak idején a lehetőségeket, és nagyon sok helyen voltunk az országban, minden tájegység gyönyörű, származási gyökerek miatt a Salgótarján és a Nógrád megye az valahol adott nekünk egy adottság, és ezért egy baráti meghívás lévén érkeztünk ide. Először csak egy ilyen, mint vendég, aztán már most már mondhatjuk, hogy majdnem úgy tekintenek ránk, sőt, hogyha nem is itt születtünk, de szívben meg lélekben már szeretnék